Ezen a héten a szombatnak a neve Semni, a Mózes harmadik könyvének a 9. fejezetének az első versében van benne ez a szó, ami annyit jelent, hogy 8. egy sorszámnév. Olvasom. És lőn a 8. napon, hogy szólítja Mózes Áront és az ő fiait, Izrael véneit, és mondárnak végy egy borjút, fiatal bikát bűnért való áldozatul, és egy kost egészen égő áldozatul épek legyenek, és vidd az Úr elé. Folytatás az egész annak a papok felszentelésének a következménye, tehát a felszentelés utáni 8. napon történik mindjárt az áldozatok bemutatása, és a heti szakasznak van a folytatása Nadab és Abihu-nak a megégése, mert szabálytalan áldozatot vittek Isten elé. Majd utána a koserításról van szó nagy részt, hogy milyen állat a tisztátalan és melyik a tiszta állat. Ennek ellenére a 8. napnak a üzenetében a haftara, tehát a profétai rész, ami számunkra érdekes, bár itt is benne van a válasz a profétai részre, amire majd vissza fogok térni, hogy ebből a Mózes harmadik könyvének a 9. fejezetéből mi az, ami számunkra ma és aktuális. Tehát a heti szakasznak viszont a profétai része szintén utal a 8. napra, vagyis az új holdra, Sámuel első könyvének a 19. fejezetének a 18. versétől van. Mondd neki, Jonatán, holnap új hord lesz, és kérdésködni fognak utánad, mert helyed üres lehet. A harmadik napon pedig jöjj alá gyorsan, és eredj el arra a helyre, ahol elrejtőzzél az esemény napján, és maradj ott az útmutató kő mellett. És én 3 nyilat lövök oldalához, mintha magamtól szélbe lőnék. És én már utána küldöm a gyermeket, erre egy keresd meg a nyilakat. Ha azt mondom a gyermeknek, íme mögötted vannak, emerre, hozd el azokat, és jöjj elő, mert békességed van néked, és nincs baj, él az Úr. Ha pedig azt mondom a gyermeknek, íme előtted vannak a nyilak amarra, akkor menj el, mert elküldött téged az Úr, és erre a dologra nézve, amelyet megbeszéltük egymás közt, íme az Úr legyen bizonság közöttem és közötted mind örökké. Elrejtőzik azért Dávid a mezőn, és amikor az új hold eljött, leült a király az ebédhez, hogy egyék. És amikor leült a király maga székébe, most is úgy, mint máskor a fal mellett levő székbe, Jonatán felkel, és Abner ült Saul mellé, a Dávid helye pedig üres vala. És Saul semmit nem szólott azon a napon, mert azt gondolná, valami történt vele, nem tiszta, bizonyosan nem tiszta. És lőn az új holda után, következő napon, a második napon, amikor ismét üres volt a Dávid helye, mondta Saul az ő fiának, Jonatánnak, Isainak fia, miért nem jött el az ebédre sem tegnap, sem ma? Jonatán pedig felel Saulnak, elkéredzék tőlem Dávid Betlehembe. És mondta, ugyan bocsáss el engem, mert nemzetségnek áldozata van most a városban, és ezt parancsolta nékem bátyám azért, ha kedvelsz engem, kérlek, hadd menjek el, hogy megnézem testvéreimet, azért nem jött el a király asztalához. Akkor felgeréde Saulnak haragja Jonatán ellen, és mondta neki, te elfajult, engedlen gyermek. Jól tudom, hogy kiválasztottad az Isainak a fiát a magad gyalázatára és az anyás szemérmének gyalázatára. Mert mindaddig, amíg Isainak fia él a földön, nem állhatsz fenn sem te, sem te a királyságod. Most azért küldj élete, és hozasd ide őt hozzám, mert ő a halál fia. Jonatán pedig felel Saulnak, és az ő atyának mondané ki, miért kell meghalnia, mit védett? Akkor Saul utána dobta Dárdát, hogy átalüssa őt. És megérte Jonatán, hogy az atya elvégezi, hogy megölje Dávidot, és felkelje Jonatán az asztalton nagy haraggal, és semmi sem eljék az új hordnak második napján, mert bánkodott Dávid miatt, mivel atya gyalázat elérte őt. És reggel kimenne Jonatán a mezőre, a Dáviddal együtt meghatározott időben, és egy kis gyermek volt vele, és mondta a gyermeknek, eredj, keresd meg a nyilakat, amelyeket ellövök. És amikor a gyermek elfutott, ellövi a nyilat, úgyhogy rajta túlméne. És amikor a gyermek arra a helyre érkezik, ahol a nyíl vala, melyet Jonatán ellőtt, a gyermek után kiállta Jonatán, és mondta, vagy nem tovább van ennyi lelőtted? És kiállta Jonatán a gyermek után, gyorsan siess meg, ne állj. És a gyermek, aki Jonatánnal való felszed a nyilat, az urához ment. A gyermek pedig semmi sem értett, hanem csak Jonatán és Dávid értették a dolgot. Átad aztán Jonatán fegyverét a gyermeknek, aki vele volt, és mondané ki, erre egy gyel, vidd be a városba. Mikor pedig elment a gyermek, felkelt Dávid a kő, déli oldala mellől, és arca földre borulva, és 3-szor meghajtotta magát, és megcsokolták egymást, és együtt sírtak, míg nem Dávid hangos azok volt. Akkor mondta Jonatán Dávidnak, eredj el békességgel, mivel hogy megesküdtünk mind a ketten az Úrnak nevére mondván, az Úr legyen köztem és közted, az én magam között és a te magad között örökre. Hosszú a történet, és nagyon izgalmas. Izgalmas, mert itt elég leleplező Saul állapotára, és pontosan erről kell ma beszélni, Saul állapotáról. Nem gondoltam volna, hogy a szerdai alkalom után a heti szakasznak a profétai része szinte folytatja a szerdai alkalomnak a témáját, vagyis az önvád, a bűntudat és az egész depressziós állapotnak a következményeit. Amikor szerdán arról beszéltem az előző napokban, hogy az önvád, ami bennünk van, mennyire tud kifejlődni egészen a gyűlöletig, ez Saul életében valóban látható. Itt, amikor olvassuk ezt a történetet, egy depressziós fickóval állunk szembe, bocsánat, Saullal, aki bizony valahogy eljutott idáig, hogy a saját gyermekét megölni, Jonatánt, Dávid ellen harcol, sőt, még előtte Mikált, az ő saját lányát is megvádolta ellenszegüléssel. Magyarul mindaz, amiről beszéltem szerdán, annak minden egyes ismérvét megláthatjuk, mert ez az önvád valahol elkezdődött Saul életében is. Valahol, amikor trónra lépett már, akkor látható volt. Valami rossz indult el, olyan indult el, aminek nem is kellett volna talán elindulni, bár Isten akaratában volt, de mondhatnám úgy, hogy nem úgy kellett volna folytatni, ahogy folytatódott. Lehetett volna változni. Lehetett volna változni, és ez az üzenet számunkra, hogy egy sauli állapot kialakulhat önbennünk, saját magunkban, egy sauli állapot kialakulhat egy rossz kezdésünk által, egy sauli állapot kialakulhat egy rossz folytatás által, akkor, amikor az önvádunk az a bűntudatunkkal párosul és halad tovább depressziós állapotba, és mindenkit utálunk, és utána gyilkolásra is kész vagyunk, mint Saul. Ez bizony hétköznapi állapot. Hétköznapi állapot minden embernél, aki a kezdetekkor nem Isten akaratába indul tovább. Nem Isten akaratában jár, és Saulnak a példája így számunkra ma is tanító. Amikor erről a történetről beszélünk, igazából meg kell érteni a Bibliának azt a jelképes beszédét, amit sokszor nagyon nem ismerünk, és mégis kellene tudnunk. Amikor Jonatán és Dávid itt egymással beszélget, és egy jelet adnak, hogy egy gyermek megy, és előre lő egy nyilat, annak az érkezése, annak a folytatása, a beszélgetésnek a tartalma üzenet Dávidnak Jonatántól. Márpedig a nyíl, ismerik a Bibliából, az embernek a gyermeke is olyan, mint egy nyíl. Megmutatja a fiai, mint a nyíl, hogy meddig van a határ. Meddig van az a terület, amit el kell fogadni, meddig van, mi a következő lépés, meddig kell eljutatnom a gyermekemet magyarul a célig. Ki kell lőni a gyermeket abba az irányba, olyan távolságba, mint az ő adottsága, az ő talentuma és egyéb. Nem terelgetnem kell, cipelnem kell, ki kell lőni célba és célirányosan. Amikor Jonatán és Dávid beszélget, és ezt a példát hozzák, hogy majd a gyermek megmondja, gyermek beszéde megmondja, hogyan tovább, ebből láthatjuk azt, hogy üzenet volt, hogy a nyilat, ha kilövöm, akkor a hátad mögött esik le, az annyit jelent, hogy befejeződött. Túl vagy a határokon, túl vagy azon, hogy Saul bosszúja elérjen. Mögötted vannak a dolgok. Azonban, hogyha túlmegy a nyíl, az annyit jelent, hogy feladatod van, menned kell. A 8-as szám azt jelenti új kezdet. Ennek a hétnek 8-as a neve, és amikor túlmegy a nyíl, előtte csapódik be, oda neked el kell jutni. El kell jutnod, és nekünk is egy üzenet, hogy Isten milyen irányba indított be, meg, és meddig akarja, hogy elmenjél. Ha mögötted van valami, akkor vissza lehet menni. Nincs dolgod, de az életünkben minden egyes isteni akarat így működik. Így üzen Isten. Célba küld, és előtted van a cél. Az a nyíl, amit Isten lőtt ki általad, az ott van, látnod kell, hol csapódik be. Oda kell érned, ha előtted van, el kell érned, és el kell jutni odáig. Magyarul a Jonatán által adott válasz, és a kilőtt nyíl, Dávidnak egy 8., egy új kezdetet jelent. Indulj tovább, nincs tovább. Nem fejeződött be Saul bosszúja, nem fejeződött be az, amit Saul csinált, neked kell tovább menni. Nincs feladatod Saullal, nincs feladatod a múltaddal, nincs feladatod, mögötte csapódott le valami. Amit Isten akart, már mögötted van, de előtted ami előtted megy tovább, azt el kell érned, és célba kell jutni mindennek. A szolgálatodnak, az életednek, mindennek be kell teljesedni, és ezért jó, hogyha van testvéred, aki azt mondja, előtted van. Ez az erősítés. Nem az, hogy mögötted itt a balhé, utánam az özönvész, nem pucolni kell, hanem előre kell menni. Tudunk egymásnak ilyen üzenetet adni? Isten azt akarja, oda jussál el. Én mondom, mert látom a te utadat. Tudom-e erősíteni Jonatánként Dávidot, akivel szellemben egy vagyok, és nem a homokosoknak a jelképe Jonatán és Dávidnak a kapcsolata, nem az a szellemi, vagy nem az a barátság, amiről szeretnek a homoszexuálisok hivatkozni, hogy két férfi szerette egymást. Itt szellemben való egységről beszél a kapcsolatuk, amikor egymást szellemben érezzük, és ott nem érdekes, hogy férfi vagy nő, de ebben az esetben Dávid és Jonatán között a szellemi egység jogosította föl arra, hogy szóljon, menj tovább, szó nélkül szólni. Megmutatni a célot, célját, megmutatni, hogy én látom, merre kell menned, menj arra tovább. A te nyilad ott csapódott be. Isten akarata odáig vezet, az a pontig kell eljutnod, és láthatod az ívelését, láthatod a becsapódását. Isten megmutatja a célodat, és azt a célnak azt az útját, ami tovább kell menni, te neked is kell menni. Nem téged lőtt ki Isten, hanem a feladatot. Nem téged repített át a nehézségeken, hanem a célát, avval a nyilvesszővel megmutatta, hogy hova kell elérkezned, és ebben bizony nagyon-nagyon jó dolog, ha van olyan testvéred, aki szellemben egy veled, és azt mondja, menj tovább, ne várakozz. Ami marad, ami bűn, ami támadás, ami rossz, ami Sauli, azzal ne foglalkozz. Neked más dolgod van. Van egy döntés, van egy pillanat, amikor el kell válni, van egy döntés, amikor van egy pillanat, amit Isten ad meg, azt az időpontot, innél tovább kell lépni. A te célod nem önzés, hanem feladat és kötelesség. A nyílnak a becsapódása jelzi a te életedet, és egy testvér, ha ott van, az bizonságként azt tudja mondani, menj tovább. De jó, hogy egy férj és feleségben, egy családban van, aki azt mondja, neked arra kell menni. Ne foglalkozz a hátad mögötted levő dolgokkal. Ne foglalkozz Saulnak a topzódásával, Saulnak a másik repülő dárdájával, ami gyilkolni szándékozik. Ne foglalkozz azzal, menj tovább. De jó, hogy egymást így tudjuk erősíteni, hogy előre, mint a alpinisták egy kötéllel mennek, és egyik beüti a szöget, húzza a másikat, ugyanígy egymásnak mutathatjuk, neked ott a dolgod, menj, menj. Ne törődj a hátad mögött levő Sauli és egyéb érzelmi dolgokkal. S, Dávidnak bizonyára nem volt könnyű, hiszen még a feleséget és Mikát is ott kellett hagynia, és menni kellett. Vajon fontosabb Isten dolga, mint a magánéletünk, mint a hétköznapunk, amelyik olykor-olykor visszafog, bár nehéz tovább menni, mégis menni kell. De jó, amikor egy feleség azt mondja, hogy menj, csináld a dolgodat. De jó, ha fordítva is így igaz, szól a férj, menj tovább, csináld a dolgodat. Ne foglalkozz a konyhával, menjél, tedd a dolgodat. Ne foglalkozz, mi van itthon, menj, én helyt állok. De jó megélni egy házasságban is ezt a bizonyos előremutató, a nyíl szerinti, Isten akarata szerinti előremutatást. Menj előre. Tehát ez, ami a nyílveszőnek a története, de végül is Saulról kell beszélnünk, és a Saulnak a életéről bizony bőséggel tudhatunk, ugye a Sámuel könyvében, hiszen a Saulnak a történetében egészen vissza kell mennünk a 8. fejezetig, nem akarok végigmenni minden, nem természetesen, de az embernek a jelen állapota már mindig is a múltban megmutatkozik, miképpen Saulnak az életében is lehet látni. Az első bukta, első probléma a 8. fejezetben van, amikor bizony a nép akar királyt, Isten ellenibe. Akar. Mit akar? Akar egy szépdeli vitézt. Úgy, mint a magyar történelemben László király, akkora, mint a ház, bocsánat, egy hatalmas nagy deli-dali ember. Nekik ez kellett. Ez kellett. A kezdet itt kezdődik rosszul, hogy a népnek kellett valami nagy ember, aki nagy daliás ember, és ilyen volt maga maga Saul is, nagy ember volt, de az első rossz lépés, a nép akart király. És erre jött a válasz, ő nagy és szép. Igen, ez egy emberi tulajdonság. Nagy és szép dolog, ami bennünket kivezet. Nagy és szép ember az, aki kivezet bennünket. A testi és a lelki tulajdonságok szerint választunk sokszor királyt és vezetést. Még egy házasságban is sokszor így működik, vagy egy politikában is meg lehet nézni, hogy a politikai testületekben általában nem az alacsony kis emberek vannak, hanem még testileg is méretes és nagy erőt sugárzó emberek. Az, hogy mi van a fejükben, ez egy másik kérdés, de mégis a daliás emberek azok, akik vonzóak egy népnek. A testiség és a lelkiség és az elképzelés az emberekről. Ez, amit igazából kért a nép. És ilyen volt. A történetnek aztán folytatása a 10. fejezetben már kezdődik Saulnak a történetével, hiszen Saul története úgy kezdődik, hogy az apjának elvesznek a szamarai, és őt elküldi a édesapja kis, elküldi, hogy keresse meg a szamarakat. Hát ő elment a szamarakat keresni, ismerik a történetet talán a 10. fejezetben, és ennek a szamarkeresésnek az a vége, hogy nem találja, de újabb történet, szamarat keresek, hát kell egy látóember. A profétát akkor látóembernek hívták, nincs látásom, hát keresek valakit, aki lát is. Jó ötletet ad, jó vezető, nem profétát keresett, bocsánat, látót. Nem profétát keresett, hogy mi a jövő, hanem az, hogy hol a szamaram. A szamár annak idején valóban az életnek a fontos eszköze volt, munkaeszköz, teherszállító és minden a világon, ami ma ugye gépiesítve van egy kamion vagy gépeknek a egzisztenciának a jelképei. Elmegyek rendbe tenni az egzisztenciámat, és kellenek jó ötletek. Körülbelül ez a mai hasonlatossága. Elment, és milyen nincs? Hát mondja meg valaki, hogy kell csinálni az életemet. Ez a mai példa. Mondja meg valaki, valami okos ember keresek, hogy látja, hogy holnap mit kell csinálni ebbe a gazdasági helyzetbe, ebbe a roncs állapotba, vagy az én helyzetemben, rossz állapotomba. Kell egy emberi tanács. És ez a Saulnak az első jellemvonása, ami előttünk van, szamarat megy keresni, emberi tanácsot kér. Istennek mégis viszont ez a szeretete ma is működik, hogy sokszor vagyunk mi is olyan helyzetben, hogy reménytelen helyzetbe kerünk, elveszett a szamarunk, elmegyünk keresni, találkozunk egy látóval, keresünk egy látót, és a látó helyett egy profétát kapunk. Isten akkor tud megszólítani bennünket, amikor bajba vagyunk, keresik a megoldást az életre, és ő egyszerűen úgy válaszol, mint annak idején Sámuel is válaszolt Saulnak, szomorod, oké, megtalálták, de veled mi van? És te leszel a király. Isten így beszél velünk is. Ne azzal foglalkozz. Ne azzal foglalkozz, most mi van az egzisztenciád, hanem veled mi van és mi a feladat, azzal foglalkozzál. És Sámuel így a látóember profétaként működött. Saul látást keresett, proféciát kapott. Látást keresett, és mégis Isten arra alkalmazta, használta, hogy proféciákat lásson. Sőt, mitől utána, amikor olvassuk a 10. fejezetben, akkor azt is tudjuk a szamárkeresésnek a folytatása, hogy Saul királyjákeni Sault, elmondja, hogy mi lesz vele. Elmondja, hogy Istennek mi az akarata az ő életével, és bizony sokszor, amikor kereső embereket találkozunk, ezt tudnunk kell, hogy Istennek teljesen más a véleménye, és nekünk se az ő egzisztenciájával kell, szamaraival kell foglalkoznunk, hanem azzal kellene foglalkoznunk, ha van látásod, hogy proféciát mondjál, vagyis a profécia nem más, mint Isten igéjének egy része, hogy Isten mit akar a te életeddel. Nekünk, és nem az embereknek a egzisztenciás problémájára kell beszélni, hogy jó tanácsokkal ellátni, hogy mit csinál, hanem azzal, hogy Isten mit akar az életeddel, mert akkor még a szamár is meg lesz, még az egzisztenciád is rendben van, tehát magyarul választ kell adni profétaként, pedig látót keresnek. Ez a szolgáló embernek a feladat, és mindenki szolgáló, akárkivel is találkozik, bárkivel, akinek problémája van, ez a feladatunk. Keresik a megoldást, és nektek a feladatot kell adni. Mi a te dolgod, Isten mit akar a te életeddel? Isten mit akar a te életeddel, és ennek a folytatása Saulnál megint az, hogy Isten ennek következményeképpen, amikor elmondja azt, hogy mi Istennek az akarata, az ő akarata a mi életünkkel, akkor ad egy látást is. Hiszen Saul, amikor megy tovább, találkozik a profétákkal, és vele együtt profétál. Az annyit jelent, hogy együtt lesz látása. Amikor te keresed a saját életed megoldását, és kapsz Istentől egy választ, hogy mi a te feladatod, akkor látásod is lesz, hogy mi lesz a te dolgod. És Isten előre adja meg a látást, ő azt akarja, az övé legyél, az ő uralma alatt mit tegyél, mi a te feladatod, mi a szolgálatod. Előre megmondja Isten, és Saulnak itt van a következő bukása, a következő lépése, elsősorban külső állapotra, mert a nép látja azt, hogy Saul ott van a proféták között, és megszólalnak a népnek a részei, az emberei. Nicsak ott van Saul a proféták között. A kisnek a fia. Nicsak. Nicsak ott van. A kisfia ott van, és ebből proféta, kezdődik a lenézés is. Kezdődik a lenézés kívülről. Ez az ember van látása? Aki tegnap még a szamarát keresi, ma már látása van. Ma már együtt profétál a profétákkal. Ez az ember, akinek az élete roncs volt, és ma már Isten igéjét mondja, hogy van ez? Jön a külső hatás. És amikor ez a történet folytatódik a 10. fejezetben olvashatóan, akkor utána Saul királya kenése a nép előtt folytatódik, ahol már Saul bukik meg. Saul azt akaratát Istennek, hogy Saul legyen a király, a nép előtt Sámuel elmondja, és nem találják. A delikvens Saul nincs. Királlyá akarják kenni, és nincs király. Saul elbújik. Aztán elfuttak, és előhozzák a királyt. Fel kell tenni a kérdést, hogy hány ember fut el a felkenés elől. Hány ember tudja, hogy milyen feladata lenne? Hány ember tudja, hiszen látása volt, a profétákkal együtt haladt, hallotta az igét, tudja az igét mások által is, együtt volt gyülekezetbe, együtt volt testvérek között, és együtt a szamárkeresésből végül is életére kapott választ, és elbújik a feladat elől. Elbújik pedig tudja. Ez nem is olyan egyszerű, mert a feladat elől elbújni, ez nem tudatlanság és vétek, hanem ez bűn és engedetlenség. Saul első engedetlensége itt kezdődik, elbújik. Vajon hányszor bújtunk mi már el? Vajon hányszor volt az, hogy dehogy leszek én ez vagy az? Én a saját életemben is számtalanszor mondtam, hogy Istenem, hagyja engem békén, nem akarok én pap lenni, még nem akarok én beszélni. Hát Istennek nem ez volt az akarata mégis, a beszéd tekintetében különösen nem. Hányszor volt az, amikor azt mondtam, hogy Istenem, azért jó, tudom, mit akarsz, de azért de vagy várjunk, vagy adod-e másnak, ha lehet ezt a feladatot, mert én ezt szóval elbújtam. De ő lesz a kérdés, föl tudom tenni bárkinek, és miért bújtál el? Isten úgyis előhozat. Miért bújtál el? Nekem néhány évtizedembe került a bujkálásom, de nekem Isten előhozott. És a folytatás tovább folytatódik kívülről. Kívülről, ami Saulnak az állapotát előhozza, amikor Sámuel fölkeni őt királynak, és Sámuel mondta az egész népnek, látják, hogy kit választott az Úr, hogy nincsen hozzá hasonló az egész nép között, akkor felkelt az egész nép, és mondta, éljen a király. Azonban a folytatásban ott van, némely kaján emberek azonban azt mondták, mi segített rajtunk, és megvetették őt, és ajándékos sem vivének neki. Egy réteg nem fogadta el a népen belül. Egy réteg nem fogadta el a népen belül. Ők azt a kisnek a fiát látták, amire viszont Saulnak megint van egy válasza, a megint a bukását, a jellemvonásait ábrázolja. Ő pedig olyan volt, mintha semmi sem hallott volna. Nem fogadták el, nem kapott ajándékot az akkori kornak megfelelő szokások szerint, nem volt el és befogadása, és ő nem szólt egy szót se. Kuka maradt, mondjuk én szépen. Egyszerűen hallgatag maradt, és ez bizony. Megint csak figyelmeztet, ha neked van elhívásod, attól a pillanatban van olyan hatalmad, hogy kijelentsed, hogy Isten ezt akarja tenni velem. Lehet elfogadni, lehet nem elfogadni, de hallgatni nem lehet. Ha Isten téged valóban állít, akkor téged el fognak fogadni. Egységesen. Mindaddig, ha van ellenzék, szólnod kell bizonsággal, nem én akartam király lenni, nem én akarok a főnököd lenni, nem akarlak kihasználni, de elfogadás nélkül nem lehetek a király, nem lehetek a szolgálatommal nem mehetek felét sem. De Saul mit tesz? Hallgat. hallgat, és aztán utána jönnek a különböző próbái, hiszen Saul utána győz az ammoniták ellen, aztán utána, amikor Sámuel elbúcsúzik és leteszi a hivatalát, utána még lesznek egyéb problémák is, hiszen Jonatán lesz, aki a filiszteusokat legyőzi az ő fia. Itt jönnek a filiszteusok győzelmeért, utána jön egy olyan bukás, ami viszont Saulnak életbevágóan fontos és életet megváltoztató. Mikor pedig olvasom a 13. fejezettől, az 5. verstől, összegyűlnek a filiszteusok és harcoljanak Izrael ellen, 30 ezer szekér és 6 ezer lovas volt, a nép pedig olyan volt, mint a tengerpartján levő föveny, olyan sok volt, és feljövenek és tábort üzenek Mikmásban áll, Vétávántól keletre. Mikor pedig Izrael felé látták, hogy bajban vannak, mert a nép szorongattatott, elrejtőzik a nép a ballangba, és bokrokba, és a fősziklakőt, sziklahasadékukba és vermekbe, és a zsidók közül némelyek által mennek a Jordánon, Gád és Gilád földére, Saul pedig még Gilgában volt, és az egész nép a mellette való retteget. És várakozik 7 napig a Sámuel által meghagyott ideig, de Sámuel nem jött el Gilgába, a nép pedig elszélete mellőle. Akkor mondta Saul, hozzátok el ide az égő áldozatot és a hálaáldozatokat, és égő áldozatot tőn. És amikor elvégezte az égő áldozatot, íme megérkezik Sámuel, és Saul elébe ment, hogy köszöntse őt. És mondta Sámuel, mit cselekedtél? Saul pedig felele. Mikor láttam, hogy a nép elszéledem ellen, és te nem jöttél el a meghagyott időre, a filiszteusok pedig összegyűlnek Mikmásban. Azt mondám, mindjárt rám törnek a filiszteusok Gilgába és az én úrnak színe előtt, még nem imádkozzám, bátorságot vegyék azért magamnak, és megáldozom az égő áldozatot. Akkor mondta Sámuel Saulnak, esztelenül cselekedtél, nem tartottad meg az Úrnak, a te Istennek parancsolatát, amely parancsolnéked, pedig most mindörökre megerősítette volna az Úr a te királyságot Izrael felett. Most azonban a te királyságod nem lesz állandó, keresett az Úr magának szíve szerint való embert, akit az ő népe felé fejedelmű rendelt, mert te nem tartottad meg, amit az Úr parancsolt néked. Egy nagyon érdekes történet, hiszen Sámuel azt mondja, hogy 7 nap múlva jövök. De nem jön Sámuel 7 nap után. Pontosabban 7 nap után jön, csak nem a 7. nap pontos időre érkezik. Mit tesz Saul? Áldoz Istennek. Bajban van. Bajban a filiszteusok sokan vannak, gondoljátok, annak idején egy szekér olyan volt, mint egy harckocsi, gondolja most 3000 harckocsit, hogy beindul, a te hadserege szanaszét szalad, te meg ott állsz király, győzni kell lenned, mert Isten is megérte, hogy győzni kell, hiszen a népért te vagy a felelős, te vagy a vezér, ott vagy pánikba, van egy erősséged, aki látó, és aki neked szellemi vezető, mint Sámuel itt ebben az esetben, ő se jön, hát mit csinálok? Hát elmegyek Isten elé. Olyan szépnek tűnik ám ez, de mégsem szép. Mit mondott Isten? Mit mondott Sámuel? Sámuel azt ígérte, hogy 7 napig várakozzon, Sámuel által meghagyott ideig, és megkapja a vezetést, megkapja az üzenetet Istentől, Sámuel által. 7 nap várakozás. Nem 7 nap. Nem 7-es darab 24 óráról beszélt. Mi is sokszor félreértjük. Nagyon sokszor félreértjük. Várunk Isten ígéretére. Ő azt ígérte, hogy jön. És ő azt mondja, 7 nap múlva jövök, igen. 7 nap múlva. Az 7-es szám pedig Istennél az isteni teljességnek a száma. Isten, amikor kipróbál bennünket, az ő teljességébe próbál ki. Isten, amikor a hitünket erősíti, akkor azt mondja, teljesen kipróbálnak. A teljes hitedet, a teljes odaszántságodat, a teljes rámbízásodat most mutasd meg. 7 nap múlva jövök. Az én szerintem való 7 nap. Az én teljességem szerinti. Amikor te is ott állsz, összetornyosult az ellenség. Ott állsz, támadásra kész. Amikor cserben hagytak, cserben hagyott a bankszámlád és a rokonságod, a feleséged és a gyereked és a nem tudom kicsoda. Ott állsz. És van egy ígéreted, hogy nem hagy egyedül. Tudsz-e várni? Ez a kérdés. És bizony sorsdöntő kérdés. Isten a nagy nehézségek által tud bennünket kipróbálni. Mert az a fontos, hogy Isten feladatát töltsen be, és ez megvan a kellő hitem és odaszántságom, és az, hogy engedelmes leszek, vagy a magam uralkodását, a magam dicsőségét akarom megélni, mely tele van félelemmel. Ez a kérdés. 7 nap. Tudsz-e várni? A te életedben nem hétfőtől, vagy vasárnaptól vasárnapig tart, vagy szombattól szombatig. Kinek hogy szokta számolni? Tudod-e, Istennek van egy időterve, az ő teljes tökéletes ideje? Ki tudod-e várni? Mondhatok példát. Ha te nem tudod kivárni, úgy belemész egy házasságba, hogy a nyakat töröd. Mert a 6. napon fogad és megnősülsz. Nem tudtad kivárni a társadat. Te lépsz egyet, és elsiettél valamit. Isten időterve a tökéletes időterv. És ebben a tökéletes időtervben a 7 után jön a 8, Isten teljessége jön az, után jön az új kezdet. Semmini ennek a szombatnak a neve. 8. nap. A 7 után jön a 8. Isten teljessége után jön a 8. A te teljes kipróbáltságod után jön a 8. A teljes kipróbáltság után tud kezdeni Isten valami újat az életedben. 7 nap után. Nem jött? Biztos, hogy a 7 nap a 7 nap. Vagy siettél. Vagy a félelem kapkodásra vitt. Mert láttad a filiszteusokat, láttad, hogy cserben hagytak, láttad, hogy egyedül vagy. És ebben az emberi győző Saulban is nem az, hogy Isten mit ígért. Korán léptél, siettél, ez nem más, mint hitetlenség. És akiben a hitetlenség ott van, abban benne van, bizony benne van, hogy az Istennek akar jót tenni, hogy majd én visszakapom Istentől. Előre megy áldozni az ember. Oda megyek imádkozni, Uram, ezt tedd, azt tedd, oda megyek nyavajogni Isten elé. Mert nem tudok várni. Olyankor van az emberben ez a kapkodás, mikor a 7. nap tájékán mászkál már az élete, hogy Uram, alig bírom. És oda megyek, és pogány módon áldozatot hozok. Nem a megtörténre adok Istennek áldozatot. Nem kellő időben és módon, hanem úgy, mint Lévi fiai a tórai részben, lazán áldozok, vagy Istent megvevő szándékkal. Uram, én adok neked tizedet, adok neked pénz, imádkozom, mit csinálok, tedd meg. Én hálát adok, én könyörgöm, én mindent csinálok, de tudok-e várni, hogy Uram, akármennyi, akármennyi a filiszteus, én várok, mert te ezt ígérted. Tudom-e hitemmel visszaigazolni az engedelmességemet Istennek? Igen, elhagytak, akkor is maradok. Vigyázz, mert ebben a korban, amiben élek, eléggé kérdéses, hogy Isten megtart-e téged, mert a filiszteusok elég sokan vannak. Az ellenség eléggé növekszik, és egyre kevesebb testvéred van, és egyre több reményed van emberi értelemben, hogy Isten ígéretei beteljesülnek. Nekiállsz misszionálni és egyéb áldozatokat bemutatni? Rossz módon? Vagy csendben várod Istent? Baj van, látható nagy erők készülődnek. Tudsz-e ott állni? De én tudom, Uram, amit te megígértél. A királyság megáll, az én küldetésem, elhívásom, feladatom megáll, bármennyire sötét, bármennyire nagy az ellenség, bármi van, a te adtad meg lesz. Tudok-e hitben olyan erős lenni, hogy nem rohanok előre hamis áldozatokkal, hanem nem akarom megvásárolni Istent, nem akarok előre a medve bőrére inni, mint Saul is tette, hogy áldozatot tette a meg nem történtér is. Tudok-e csendben várni? Uram, te mondd meg, mikor van az idők vége, mikor teljesedik be a 7 nap, én kész vagyok. Ott állni, hitben, türelemmel, még ha reménytelen a helyzet, és még kibírhatatlan helyzet, akkor is tudom, hogy te időbe érkezel. Tudod-e, hogy Isten mindig időbe érkezik? az övéhez sose hagyta cserben és árván. Tudsz-e úgy állni hitben, hogy nem kapkodok? Tudsz-e úgy hitben állni, hogy nem kapkodok, mert az a hitetlenségnek a jele? Tudod-e, hogy a hitetlenséged egyben azt jelenti, hogy Isten elvette tőled, amit adni akart? Tudod-e? Saulnál ez történt. Türelmetlen volt, hitetlen volt, és így engedetlen lett. Én azt hiszem, Saulnak az életében ez a pont. Hadd legyen számunkra is figyelmeztető. Figyelmeztető, hogy Istennek az idejében benne lenni, az időtervében egyben azt jelenti, hogy visszaigazoljuk engedelmességünket. Félelemből áldozni nem lehet. Félelemből nem lehet, mert a királyság visszamúlva. Félelemből nem lehet Isten elé menni. Félelem tanításával nem lehet szolgálatban lenned. Az nem szolgálat. Félelemből teszel bármit, az hitetlenség, és Isten azt mondja, hogy eddig tartott az ígéreted, eddig. Aztán utána folytatódik, ugye Saulnak az életében a további próbák, és innét már jönnek a következő lépések. Isten elveszi a Saultól az ígéretet, a királyságot, és az embertől és a királyság elvételénél utána folytatódik. Újabb csatával folytatódik, ahol már azért más a győztes. Utána Jonatánnak a hőstete folytatódik, és utána, amiről olvastunk is, már közeledik azzal is, az is. Újabb bukás a Saulnak, amikor harcol az amalekitákkal, de azért Ágágot megtartja, újabb engedetlenségek, és Istennek utána párhuzamosan megy az akarata. Dávid a következő király. Megjelenik a színen, és Dávidnak az élete itt kezdődik, és már a szolgálatok itt folytatódik. Aztán utána bekövetkezik az, amit beszéltünk az önvád bűntudatnak a következő lépéséről. Az önvád kialakult, ugye Saulnál, és a bűntudat azért is, mert nem akart király lenni, nem fogadta el Isten akaratát, nem fogadta el önmagát, és ebbe közrejátszott az, hogy a népe is kinevette szintén, hogy ez a király, hozzásegítették ahhoz, hogy az egóját elveszítse, hozzásegítették ahhoz, hogy az élete ilyen irányt vegyen, és ez ma is érvényes, ha te nem fogod el Isten akaratát, és kívülről bemegy az a nyíl, ami a másik embertől jön, hogy ki ez az ember, mit akar itt, mit beszél, kicsoda ez, mint Saulról is vélekedtek az ottani népnek a vezetői, nem kellett. Onnét már folytatódik tovább a ballépések sorozata, a hitetlenségben növeljük másnak az erejét, azzal is, amikor Saulnak az életében látjuk, milyen ballépések vannak. Két irányú a támadás, kintről és bentről egyaránt. És ennek a következménye az, amikor buskomor lesz, amikor ül, amikor kell valaki, aki hárfázon nekem, mint Dávid története is ismert itt előttünk, ő fog előtte hárfázni, előtte ő fog zenélni, hogy megvidámítsa, meg is történik. A következő lépés a depresszió. És Saul eljött a depresszióig. Önmaga miatt és mások miatt. Tanulhatunk. Valakinek nagy elhívása van, ha nem fogadja el, ha engedetlen, ha türelmetlen, ha maga akar lépni, és sikertelenségeket él meg, hiszen ezeknek mindig sikertelenség a vége, akkor mindenki ellenség lesz. Ellenség lesz a győztes Jonatán, ellenséges lesz a zenével vidámító Dávid, ellenséges lesz mindenki. Előkerül az irigység, a féltékenység. Ellenség lesz a saját lánya Mikál is később, mert ő is ellenség. Mindenki ellenség. Vigyázat, az ön és mások által való el nem fogadás idáig vezethet Sauli állapotra. De én úgy gondolom, a csúcspontja és a fordulópontja az ő életében mégis ez volt. Az időterve Istennek. Ki tudom-e várni? Akkor is, ha én gyenge vagyok, és nem fogadom el. Akkor is, ha mások nem fogadnak el, ki tudom-e várni Istennek azt a válaszát, hogy én időben megmutatom önmagamat, hogy te is megismert önmagadat, te is betöltsd a királyságot, te is a helyeden legyél, hogy mondjuk ilyen szép egyszerűen. ki tudom-e várni? Vagy ebben a szitáló zűrzavarban bennem van az önmagamnak a vádolása, benne van a mások felém elinduló vádaskodása, bennünk van-e a sikertelenség, bennünk van-e a félelem, mert ez mind elvisz a depresszióhoz, ahhoz az állapothoz, hogy maga Saul búskomor lett. És a búskomorság folytatása, keresem az ellenfelet. Mindenki ellenség. Mindenki ellenség. Ezt a kort is éljük, mert mostanában mindenki ellenség. Félelem egymástól, félelem a legközelebbi embertől, mert nem fogadtam el Istennek az akaratát, mert nem fogadtam el, hogy Isten időben meg is cselekszi az életemben. Legyen ez saját életem, családom, közösség, vagy bármilyen szinten. Itt van, amikor Isten visszavonja az ő akaratát. Itt van, és másnak adja. Én úgy gondolom, annál rosszabb nincs, mikor Isten visszavonja az akaratát valaki életéről. Mert valakinek adott áldás a saját életét, feladatát, szolgálatát. És ezt el tudjuk játszani. El tudjuk játszani. De nem véglegesen, mint Saul, mert Saulnak az életében, amikor itt olvastam, végül is bukásig megy, és váltásig megy, hiszen Dávid a kirepülő dárda ellenére él, és betölti később Istennek az akaratát. Ha ütközhetnénk Saul és Dávidnak a jellemvonásait, hosszú időt tölthetnénk előtte, azonban ne töltsünk most, hanem a sauli jelképek, a sauli jellemvonások legyenek figyelmeztetők előttünk. És most ennek a szombatnak tényleg üzeneteként, hadd legyen ott előttem, miért nem tudtál várni? Miért nem tudtál várni? Súlyos kérdés ez. Miért nem tudtál várni Istenre? Miért nem tudtál várni Isten ígéretére? És tényleg kéri az ember a másikat, várjál. Nem tétova legyél, és nem lusta és elbújós. Várd már Istent, hiszen ő ígért neked valamit. Várd már Istent, hiszen ő minden embernek ígért valamit, sőt parancsba adta. Várd már Istent, mert minden, aki az övé, be is teljesíti. Várd már Istennek az akaratát beteljesülni a saját életedben. Legyen meg a hét, hogy 8 legyen. Legyen meg Isten teljessége mindenben, hogy új kezdődjön. Mert Isten így tudja adni az újat, ha az ő teljes egységében és a tökéletes teljességében vagyunk. Mózes harmadik könyvébe vissza kell mennem, azért is, mert a papi áldozatnál itt a magyarázat, hogy tudunk ebből mi úgymond kijönni, és áldozatai lenni önmagunknak. Hiszen a papok felszentelése kapcsán a Mózes harmadik könyvének a 9. fejezetét a heti szakasznak az elejéből olvasom. Áron első áldozatáról szól, a 22. verstől. Ami számunkra feleletet ad mindenre, ami történt Saul életében. Azután felemeli kezeit Áron a népre, és megáldá azt, és leszálla, miután elvégezte vala a bűnért vala áldozatot, az egészen égő áldozatot és a háló áldozatot, és beméne Mózes és Áron a gyülekezet sátorába, aztán kijöjjenek, és megáldák a népet, az Úr nagy dicsősége pedig megjelenék az egész népnek. Tűzővel ugyanis ki az Úr elő, és megvészti az oltáron az égő áldozatokat és kövérségeket. Sorrendiség. Aztán felemeli kezeit Áron a népre, és megáldá azt. És bementek áldozni. Talán most kellene megérteni, amit oly sokszor elmondtuk. De jó lenne megtanulni, hogy az áldást előre mondjuk, és utána jön az áldozat. Az, hogy világosítsa meg az Úr az országát te rajtad, az annyit jelent. Vizsgáljon meg Isten áhelyébe. Nem az, hogy én tettem valami jót, és utána mindjárt ágyesz-bugyesz kaptam egy csomó ajándékot áldás néven. Az áldás az, hogy mehetek Isten elé. És egyben felszólítás is. Ároni áldásként világosítsa meg az Úr az országát te rajtad. És akárhogy ítél, legyen békességed. Jó lenne megérteni az Ároni áldásnak az üzenetét és teljes valóságát, hogy és utána áldozhat. Az áldás az nem áldás abban az értelemben, hogy használjuk, hogy ajándék. Utána lesz ajándék, ahogy itt olvastam. Az első te vagy. Uram, világosíts meg, eléd akarok állni. Mert megyek áldozatot tenni eléd. Mert megyek bűn, vétek áldozatokat tenni. Mert megyek eléd hálát adni. Uram, világosíts meg az arcodat rajtam, vizsgáld meg az életemet, ítélj meg, kegyelmezd meg, és adjál nekem annyi erőt, hogy bármit mondasz, el tudjam fogadni. Mert az ároni áldás önmagában benne van a tökéletességnek a kérése, isteni teljességnek a kérése. És utána jön az áldozat, ami az égő áldozat nem más, mint vétek áldozat nem más, mint alárendelése Istennek. Aztán utána részt áldozat az nem más, mint a munkának a megszentelése. Aztán béke áldozat Istennel, és utána lengetés, Isten elé felmutatás, és utána áldás, és utána történik Istennek a visszajelzése, tűzülve ugyanis ki az Úr elől, és megévészte az oltáron az égő áldozatot. Mikor tudja Isten elfogadni a te imádat? Mikor tudja a te áldozatodat, a háládat, és a kérelmedet, és a vétek, és a béke áldozatodat elfogadni? Ha előtte meghallod és sohamasi a főpapnak a szavát, világosítsa meg az ő orcáját rajtad. Most Isten elé megyünk. Engedd magad megítélni. Engedd magad megítélni, és fogadd el Istennek minden döntését. És ez az áldozat után valóban Isten, amikor elfogadja ezt, kijövölnek és megáldák a népet. Mózes és Áron. És ezt a jelképet ma is értheted, meg tud áldani a király és a főpap. Kijöve Isten elől, aki elő levitte a te imádod, a te áldozatod, mint főpap, ő jön ki, és ő mondja maga Jesuá Masiá neked, a király és a főpap, áldott vagy. Áldott vagy, rendezzed a dolgaidat. Én úgy gondolom, a mi életünkben, mielőtt bármikor saját magunk nem várnánk Isten teljességét, a hetes számot, amikor mi valóban önmagunk akarunk lépni, amikor önmagunk nem akarunk lépni, mert nem fogadjuk el Isten akaratát, veszélyben vagyunk. De mint ahogy a papok felszentelése működik itt, Mózes harmadik könyvében, ahogy olvassuk, hogy a mi életünkben is működni lehet és kell, hogy működjön. Menj Isten elé. Hála áldozattal, vétek áldozattal, bűn áldozattal, és azzal a béke áldozattal Istennel rendezett viszony legyél. És csak akkor kapod meg az áldást. Akkor teljes az életed. És mivel ez az egész a nyolcadik napon történik, legyen figyelmeztető, hogy Isten teljessége a hét nap után a nyolcadik nap. Amikor Isten az újat úgy akarja kezdeni, állj elé, legyen minden áldásod teljes és tökéletes, hogy Jesuá Masiá áldásával elfoglald a papi feladatodat, és tedd a papi dolgod és szolgálatodat. Saul elvesztette, számunkra áldás, hogy lehet áldás. Számunkra áldás, hogy áldottak lehetünk, de a nyolcadik nap előtt ott van. Nyolcadik nap úgy kezdődik. Vizsgálja meg Isten az életünket, hogy a főpap és a király megállhasson. Ez a mi feladatunk, ez az új kezdete, és az új kezdet lehetősége. Isten tökéletes ideje, teljes ideje után az új kezdete úgy kezdődik, Isten véke mennem. Nem úgy, mint Saul, aki nem ment Isten elé, hanem önmaga üzletelni szándékolt Istennel. Neki oda kellett volna állni Isten elé, itt vagyok, te engedted, hogy király legyek, te adtál a királynak feladatot, te adtál a királynak szolgálatot és kötelességeket, bár olyan idő van, hogy most úgy néz ki, hogy a filiszteusok megesznek, az ellenség túl árad, de a te ígéreted ez. Az áldás utáni áldozat egy másik áldással folytatódik. A megtisztult, megvizsgált életünk után Isten elé állva, az áldás részünkre az, hogy új szolgálatba léphessünk, ami a mi elrendelt szolgálatunk, feladatunk, elindulása. Saul abban a vizsgán megbukott, amelyeken számunkra van lehetőségünk szinte naponta megújulni, a nyolcadik a miénk, az új. Áldás, áldozat, áldás. Áldjon meg Isten, hogy áldozatunk Isten elé mehessen, hogy Jeshua Masé által Mózes és Áron, a király és a főpap áldásával újat, új utat kezdhessen. Megmutassa a hogyan továbbot, a feladatunkat és a küldetésünket.